Kedves gyülekezet, délelőtti elmérkedésünk alapígét a Királyok könyvéből, az első könyv 18. fejezetében találjuk. A 20. vers, a 21-es és a 22-es verse bezárólag fönnállva hallgassa meg a gyülekezet Isten ígéjét. Királyok első könyve, 18. fejezet, a 20. verstől olvasuk Isten ígéjét. Akkor elküldött Akháb Izrael fiaihoz, és egybegyűjtötte a profétákat a Kármelhegyre. Illés pedig odament az egész sokasághoz, és ezt mondta: meddig sántikáltok két felé? Ha az Úr az Isten, kövessétek őt, ha pedig a Boál, kövessétek azt. De nem felelt neki a nép, még csak egy szót sem. Akkor ezt mondta Illés a népnek: egyedül csak én maradtam meg az Úr profétái közül, még a Baál profétái 450-en vannak. Adjatok azért nekünk két bikát, ők válasszák ki maguknak az egyik bikát, vagdalják darabokra, és rakják a fahásábokra, de tüzet ne gyújtsanak alá. Én pedig a másikat készítem el, amelyet a fahásábokra rakok, de tüzet én sem gyújtok alá. Akkor hívjátok segítségül a ti istenetek nevét, és én is segítségül hívom az Úr nevét. Amelyik Isten tűz által felel, az az Isten. Erre az egész sokaság így felelt, rendben van. Foglaljon helyett a gyülekezet. Kedves testvérek, első olvasásra igen megdöbbentőek ezek az ige versek. És tudom, hogy nagyon sokszor hallhattunk már ige hirdetést, legtöbbször általában mindig arról szól az ige hirdetés, hogy döntsük el, hogy a világot választjuk, vagy Isten. A mai napon én inkább Isten vezetéséről és a vezetésről szeretnék az ige alapján néhány gondolatot megosztani. Ha kimegyünk a pályaudvarra, legyen az akár vonat vagy autóbusz, és találkozunk ott emberekkel, akkor ha beszélgettünk velük, a legtöbb ember tudja, hogy hová szeretne menni. Tudja azt, hogy merre tart. Ritkán lehet olyan szemét látni, akár a buszpályaudvaron vagy a vonatnál, hogy valaki nem tudja eldönteni, hogy most milyen irányba szeretne menni. Viszont a gyakorlati életben, a hétköznapjainkban nem mindig ennyire céltudatos az életünk. Gyakran vagyunk úgy, hogy nem tudjuk, hogy mit válasszunk. Vannak érvek, vannak racionális érvek, vannak bevált gyakorlatok, és vannak ismeretlen dolgok, amik nehezítik a döntésünket. Ha a gyülekezeti életre gondolok, akkor elvileg, elméletben azt kell mondanom, hogy mindent tudunk, és minden előttünk van, és Isten szent lelke vezet bennünket. De ha a gyakorlati részét nézem, akkor ugyanazt látom, hogy nagyon sok mindenben pedig bizonytalanok vagyunk. Illés egy olyan kérdést szegezett a nép elé, amit ma sem tudunk megkerülni, és ma sem tudunk válasz nélkül hagyni. Még akkor is, hogyha látszólag, ahogy olvastuk az ígében, a nép hallgatott. Illés, amikor felteszi a kérdést, hogy akkor válaszatok, gondoljátok végig, meddig akartok kétfelé sántikálni, meddig akartok bizonytalanságban lenni. Mert hogy a bizonytalanság az életünkben egy olyan tényező, amely nem Isten szerinti, hanem Isten ellen munkálkodik. Rengeteg olyan dolgot föl lehetne sorolni, hogy mi az, ami ma bennünket elbizonytalanít a hétköznapjainkban is. Viszont a lelki értelemben nem kéne. Mégis sokszor azt tapasztalom és azt látom, hogy lelkileg is bizonytalanok vagyunk. Nem tudjuk, hogy merre megyünk. Nem tudunk, hogy hová tartunk. Ma délelőtt szeretnék egy kicsit ezzel foglalkozni, hogy megvizsgáljuk, és reménységünk szerint megoldást találjunk arra, hogy hogyan élhetjük úgy az életünket, mint egyénileg, mint közösségileg, hogy Isten akarata szerint így legyen ez. Példákat fogok hozni az Ószövetségből, nem fogok mindent felolvasni a Bibliából, mert tapasztalom és remélem azt, hogy a testvérek bibliai ismerete igen széles, és ezért elég a hivatkozásokat elmondani és példákat hozni. De ha valakit érdekel, természetesen az Isten tisztelet végén felsorolom az ige helyeket is. Nézzük meg, hogy tulajdonképpen a bizonytalanság az miből adódik. Az alapszituáció, az alaptörténete, az előzménye ennek, amit olvastunk, az az, hogy van két tábor. Van az Isten tábora, és van az idegen istenek tábora. És van a nép, az Isten népe, amely nem tudja eldönteni, hogy hová tartozzon. Testvéreim, ez a szívbéli állapot a legmélyebb pontja a hívő embernek, vagy a keresztény embernek, ha lehet így fogalmazni, mert nem gondolnám, hogy hívő ember lenne, vagy másban hisz, mint amit gondol, vagy val. Vallásos ember, a keresztény ember legmélyebb pontja ez, amikor igazából nem tudja, hogy kihez tartozik. Izrael egy olyan helyzetben volt, hogy többféle istentiszteletet tartottak. És a nép eldöntötte, hogy neki melyik a szimpatikusabb. Mindig, amikor a nép dönti el, hogy neki mi a szimpatikusabb, az igen komoly problémát. És később nem csak problémát, hanem ítéletet von maga után. Emlékezzünk arra, hogy már az Édenkertnél is az ember megbukik ezen a teszten vagy vizsgán, amikor neki kell választania. Mert amikor a szívére hallgat, amikor a saját döntését hozza meg, akkor a tiltás ellenére is egy olyan döntést hoz meg, ami Istennel szemben megy. Ez az embernek az állapota. Ilyenek vagyunk. Éppen ezért az első kérdés, amit meg kell vizsgálnunk, hogy mi kell ahhoz, hogy én jó döntést hozzak? Mik a feltételei annak, hogy jó döntéseket hozzak? A feltétele a Bibliában az, hogy az ember jó döntéseket hozzon, hogy ragaszkodjon Istenhez. Ha Istenhez ragaszkodom, akkor annak függvényében hozom meg a döntéseimet. Ahhoz, hogy Istenhez ragaszkodjak, ahhoz tudnom és ismernem kell őt, látnom kell, vele kell közösségben lennem, kialakult látással kell rendelkeznem. Ennek alapvető feltétele az, hogy vezetett személy vagyok. Kicsit ugrálni fogok az Ószövetség és az Újszövetség különböző területein, pont azért, mert azt szeretném, hogy teljes egészében lássuk ezt a kérdést. Az Ószövetségben azt látjuk, hogy a vezetés az egy meghatározott személy által történik. Legyen az király, legyen az próféta, legyen az bíra. Ha a népnek szüksége volt egy olyan személyre, aki megmondta, hogy milyen irányba megyünk, merre haladunk tovább. És a nép vagy megfogadta, vagy abba az irányba ment, vagy nem fogadott szót, és ennek mindig megvoltak a következményei. Az új szövetségben az a kérdés, hogy változott-e valami. Mi változhatott-e ezen a területen? Mi volt az, ami esetleg más lett volna, mint az Ószövetségben? Az Újszövetségben azt látjuk, hogy a vezetés az ugyanúgy személyekhez kötődik. A tanítványozás az ugyanúgy személyekhez kötődik. Alapjában véve nem sok mindenben változott. Mondhatnánk azt, hogy az Újszövetségben a vezetés személyessé vált. Nem népről beszélünk, hanem egyénekről, személyekről beszélünk. Jézus, amikor mielőtt fölemeltetett, és kirendelt a tanítványokat, elküldte őket, akkor azt a feladatot bízta rájuk, hogy tanítványok legyenek, és tanítsanak másokat, tegyenek tanítványá másokat. A tanítványi forma, mint vezetési forma, az megköveteli azt, hogy megbízak a másikban, megköveteli azt, hogy megtegyem, engedelmes legyek a másik személynek. Aki tőlem tapasztaltabb, aki tőlem bölcsebb. És a tanítványozás lényege az, hogy a tapasztaltak, a hitben erősek segítik a hitben gyengéket, fiatalokat, hogy fölnőjenek, és a férfiúvá váljanak a Krisztusban. Egy olyan állapotot láthatunk itt az Ószövetségben, Illés idejében. Hiába volt Illés a próféta, hiába volt Illés az, aki próbálta vezetni a népet szellemileg, mégis a nép mást akart, másképp döntött. Nem a látás szerint ment. És a második kérdéskör, amivel szeretnék foglalkozni, az az, hogy mi kell ahhoz, hogy a népet valaki vezesse, vagy egy gyülekezetet vezessen. Mivel kell rendelkeznie? Illés történetében látjuk azt, hogy először is kell egy vezető. Az Új Szövetségben azt látjuk, hogy kirendeltek embereket különböző területekre, feladatokkal megbízták őket, és annak a területnek, annak a feladatnak a vezetőjévé váltak. Nem volt appelláta, nem volt olyan, hogy valaki azt mondta volna, hogy ő valami mást akar, vagy másképp szeretne. Látunk olyan típusú vezetést is az Új Szövetségben, amikor nem csak egy személy által történik ez a vezetés, hanem vezetőség által. Én azt gondolom, hogy ilyen szempontból teljesen mindegy, mert az a döntő, hogy megyünk-e a vezetők után, hogy követjük-e őket. És a másik oldala ennek az, hogy jó vezetők vannak-e a gyülekezetek vagy az ország élén. A napjainkban tapasztaljuk és halljuk azt, hogy a világi vezetésen milyen gondok és problémák vannak, és egyik vezető adja át a helyét a másiknak, és ha úgy tetszik, akkor lecseréljük és váltjuk őket. És igazából az a tapasztalatom, hogy még az elmúlt 30 évben én nem hallottam olyat, hogy valaki jó vezető lett volna. Mert mindig valamelyik tábor megvétózta ezt, és mindig azt mondták, hogy valami más kéne. A Bibliában nem lehet kísérletezni a vezetéssel. A Biblia korszakaiban azt látjuk, hogy az, hogyha valaki nem a vezetés után ment, nem az Isten szerinti vezetés után ment, akkor az életekbe került. Ott emberek haltak meg. Ott generációk pusztultak el. Illés fölteszi a kérdést, meddig sándikáltok kétfelé? Meddig bizonytalankodtok? Ahhoz, hogy én valamiben biztos legyek, meg kell győződnöm arról, hogy az a helyes út, hogy az a jó, hogy abba az irányba tudjak menni. Ha én hozok egy döntést, és azt mondom, hogy Budapestre készülök, és meghozom azt a döntést, hogy vonattal fogok menni, akkor nem fogok fölülni az ellenkező irányba, akkor nem megyek ellentétes irányba. Csak akkor, amikor bizonytalan vagyok. Még teológus koromban történt meg a következő kis történet. Vácot laktam, és tulajdonképpen még nagyon új voltam ott. Nem tudtam igazából, hogy a vonatok milyen irányban mennek. Budapest felé szerettem volna menni, és felszálltam egy olyan vonatra, amelynek mindkét oldalán volt mozdony, és ezért nem volt számomra egyértelmű, hogy milyen irányba fog menni a vonat. Csak amikor már elindult, és kiderült, hogy pont ellentétes irányba ment. Bizonytalan voltam. Nem tudtam, hogy a vonat merre fog menni. Nem kérdeztem meg, nem kértem útmutatást, nem kértem ebben vezetést, és rossz irányba mentem. a szellemi élet ettől sokkal komolyabb és összetettebb. És ahhoz, hogy jó irányba mehessünk, szükség van vezetőkre. Szükség van olyan személyekre, akik elveszik a látást, akik rendelkeznek az isteni útmutatással, a látással, és gyakorlatilag irányt tudnak adni, meg tudják szabni az irányvonalat. Én nem gondolnám, hogy Illés ne lett volna egy ilyen személy, és mégis ennek ellenére azt látjuk, hogy a nép mennyire bizonytalanságban volt. Nem tudták eldönteni, hogy most az Illés istenét érdemes követni, vagy a Baál istenét. Mi volt az a tényező, ami miatt nem tudtak dönteni? Én azt gondolom, az egyik tényezője az volt ennek, hogy az alapján hozták meg a döntésüket, hogy nekik mi a jó, mi a kényelmes. És általában ez a legnagyobb problémánk, amikor az isteni vezetés alól úgy kerülünk ki, hogy olyan döntést hozunk, hogy nekem mi a kényelmes, nekem mi a jó. És ezt fölül kell vizsgáljuk az életünkben, hogy vajon hányszor hozzuk meg így a döntésünket, akár egyénileg, akár közösségileg is, hogy nekem mi lesz a jó. Mert ebben az a probléma, hogy én vagyok az első, nem Isten. Persze, ma sokkal szimpatikusabb volt Izrael fiainak, hogy azt tehettek, azt csinálhattak, és abban az elköstelen életben élhettek, amit a Baál papjai hirdettek. A termékenységi kultusz, az összevisszaság, a lazaság, a saját egyéni elképzelésem és önmegvalósításom, ez mind belefért ebbe a típusú vezetésbe. Senki nem igazított helyre, senki nem mondta meg, hogy mit kell tennem, mert a saját belátásomra volt bízva. Te dönthetted el. Szeretjük az ilyen típusú vezetést, ahol én dönthetek. De az isteni vezetés az nem ilyen. Az isteni vezetés az olyan, hogy Isten megszabta az utat, meghatározta. Jézus Krisztus maga mondja azt, hogy ő az út, az igazság és az élet. Amikor Jézus kijelenti ezt, hogy ő az út, és nincs más az Atyához, az Istenhez, és nem lehet más úton megközelíteni az Istent, akkor Jézus nem csak azt mondta metaforaként, hogy ő egy út, hanem azt is mondta, hogy az életet úgy kell megélni, ahogy ő élte meg. Azok a norma, elkölcsi és szellemi követelmény alapján, ahogy ő ezt itt bemutatta a Földön. Ha nem az szerint megyek, ha nem az szerint élem az életem, akkor hozhatok egyéni döntéseket, mondhatom azt, hogy nekem ez így jó, és ebben ne szóljon bele senki, de nem oda fogok érkezni, ahová szeretnék menni. Amikor az emberek többségét megkérdezzük, hogy ki hová szeretne menni, milyen úton szeretne menni. Most itt azokról a személyekről beszélek, akik elkötelezték magukat Isten mellett. Egyértelmű választ kapunk, hogy mindenki az Isten országa felé szeretne menni. Abba az irányba. Arra vagyunk elköteleződve. Amikor az egyéni életünk kapcsán előjönnek olyan harcok, kérdések, ahol magam igazáról le kell mondanom, ahol nekem változnom kell, ahol formálódnom kell, akkor pedig azt mondjuk, hogy ezt hagyd döntsem el én. Emlékezünk arra, hogy Izrael életében volt egy választási lehetőség, hogy milyen királyt szeretnének. És nagyon érdekes, ahogy ami alapján meghozták ezt a döntést. Tudjuk, hogy mi volt ez a döntés? Mi alapján választotta meg Izrael az első királyát? Jó kiállású, jó vágású, tehetséges, külsőleg kimagasló, nem is átlagos, mert ugye azt olvassuk, hogy Saul egy fejjel magasabb volt az átlagtól. Tehát olyan elvárások voltak, amire azt mondhatnánk, hogy egy hiper-szuper vezetőt várunk, és tulajdonképpen meg is kapták. Csak egy dolgot felejtettek el megkérdezni, hogy vajon Istennek is ez az akarata. És testvérek, nem az a tragédia, hogy tulajdonképpen valamilyen szempontok alapján választunk, hanem a tragédia az, hogy nem Isten szempontjai alapján választunk. Nem az alapján hozzuk meg a döntésünket. Nem véletlen az, hogy itt az igében azt olvassuk, amikor Illés fölteszi ezt a kérdést, hogy hallgatt a nép. Hallgatt a nép. Ez a hallgatás, ez nagyon sok mindent elárul. Elárulja a szívnek az állapotát. Elárulja azt, hogy nem egyértelmű számukra az, hogy az Istent kell követni. Egyértelműen bizonyíték ez annak, hogy ragaszkodnak a régi életükhöz, ragaszkodnak az elköstelen életükhöz. Jézus azt mondja, hogy aki utánam akar jönni, az tagadja meg önmagát. A követés, a vezettetés, az önmegtagadás nélkül nem megy, nem működik. Az csak ideig, óráig tart. Ha nem vagyok kész feladni önmagam, és azt mondani, hogy oda bízom az életemet az Isten vezetésére, akkor csak addig fogok ezen az úton menni, amíg az elveimmel egyezik. Mihelyest konfrontálódok, mihelyest olyan helyzetbe kerülök, hogy nekem olyan döntést kell hoznom, ami nem az én akaratom szerint dől el, ott kilépek a vezetésből. Izrael már meghatározta a királyválasztásakor, hogy mit szeretne, hogy kit szeretne. Testvérek, kicsit szeretném összekötni ezt a kérdést a jelenlegi aktuális helyzettel, a lelkipásztor hívással. Mert hogy beszéljünk nyíltan, és próbáljuk az igének a tanulságát olyan módon is leszűrni, hogy aktuális legyen és használható legyen az életünkben. Mindig arra szoktam kérni a gyülekezeteket, mielőtt lelkipásztort hívnak, hogy ne a külsőségek alapján hívják meg. Ne az alapján, hogy mennyire szimpatikus, ne az alapján, hogy tulajdonképpen mennyire jóvágású, hogy néz ki, milyen a családja, milyen a háttere, tehetséges vagy kevésbé, intelligens, okos. Mert az még nem biztos, hogy jó lelkipásztor lesz. Tulajdonképpen már itt megbukik ez a kérdés, mert az a kérdés, hogy vajon mi választunk-e lelkipásztort, vagy Isten ad nekünk lelkipásztort. Mert ez nagyon nem mindegy. Mert mi felsorolhatjuk, és látom a gyülekezetekben azt, hogy vannak igények, és milyen szempontok döntenek, és van hosszú lista, és felsorolás, és amikor én ezt így kívülről nézem, akkor nekem mindig az jut eszembe, és mit akar Isten? Mit akar Isten? Hát, ha egy olyan típusú lelkipásztort szeretne Isten, amit én nem akarok, mert attól félek, hogy ő rendbe fogja tenni az életemnek azt a területét, amit én nem akarok odaadni. Belenyúl az életembe. Tudjátok, testvéreim, Isten mindig belenyúl az életünkben, ha odaadjuk neki. Nem lehet megkerülni ezt a kérdést. Nincsenek alternatívák. Két lehetőség van. Azt mondja Illés, vagy az Isten szeretitek, és ahhoz fogtok ragaszkodni, vagy mentek a Baálhoz, és őt imádjátok. Meddig bizonytalankodtok? Az egyik út egy konkrét céllal, meghatározott látással, vezetéssel. Másik a saját döntésem, a saját érdekeim. Csak annyiban veszek részt, amennyi jó nekem belőle. Csak annyit veszek ki, csak annyit hasznosítok, ami jó nekem. A többit ott hagyom. Ez az élet, a világi élet ugyanígy működik. Ami nekem tetszik a vallásból, azt megvalósítom, a többit ott hagyom. Isten azt várja tőlünk, hogy 100%-ban kötelezzük el magunkat, és engedjük magunkat vezettetni. Na, ez a probléma, hogy hogy lehet úgy megválasztani valakit, hogy utána odaadja magam, hogy vezessen engem. Az Ószövetségben és az Újszövetségben sem láttam azt működőnek, hogy a nép így választott volna, hanem azt láttam inkább, hogy Isten odarendelt embereket, elhívott embereket vezetőknek, kirendeltek vezetőket, apostolokat, kineveztek királyokat, Isten elhívott prófétákat, akik képviselték az ő ügyét. És akkor is kellett képviselniük, amikor a népnek nem tetszett, amikor a nép nem volt mellettük. És az a kérdés, hogy vajon egy ilyen helyzetben kit választunk, hová állunk, mert amikor azt mondjuk, hogy az Istent választjuk, és őt szeretnénk, akkor ezzel azt mondjuk ki, hogy lemondunk a magunk életének az irányításáról, lemondunk arról, hogy beleszóljunk dolgokba, és teljesen átadjuk az Isten vezetésének magunkat. Izraelben az volt a szokás, a bevált gyakorlat, hogy amikor nem tudta a nép, hogy merre kell menni, hogy mit kell csinálni, amikor a királyok bizonytalanok voltak, hogy elinduljanak-e a harcba, és megütközzenek egy-egy törzsel vagy néppel, akkor mindig azt mondták, menjünk és hallgassuk meg a prófétát. Isten embere mit mond nekünk? Mert nála van a látás, ő rendelkezik a látással. Ez az újszövetségi korban sem változott. A próféták, a vezetők, Isten emberei ugyanígy találhatóak meg az újszövetségben is, a gyülekezetek életében, akik rendelkeznek a látással. Ez óriási kérdést vett föl, hogy vajon vannak-e ilyen vezetők? Hogy megfelelnek a vezetők ezeknek a kritériumoknak. Gedeon jutott eszembe, akit Isten angyala meglátogat, és azt mondja neki, hogy te fogod vezetni, te fogod megszabadítani az én népemet. És Gedeon szabadkozik, és azt mondja, hát kicsoda ő, és egyértelmű vezetést kér Istentől. Bizonyítékát annak, hogy Isten őt erre elhívja. Azt látjuk, hogy nem a kor határozza meg, nem a család, hogy még családból származik, hanem az, hogy Isten kit lát alkalmasnak erre. Viszont azt látjuk, hogy Gedeon odaáll. Miután megtörténik az elhívás, Gedeon nem mondja, nem kérdezi tovább, hogy Uram, vajon jó vezető leszek-e, hanem odaáll, és intézkedik. Odaáll, és vezeti a népet. És ma ugyanúgy szükség van vezetőkre. Ugyanúgy szükség van olyan vezetőkre, olyan személyekre, mint a Gedeonok, mint az Ílések, mint a Debórák, és még lehetne sorolni a Bibliából azokat a vezetőket, akik Isten szerint vezették az ő népét. Nekem Ílés az egyik legkiemelkedőbb vezető a Bibliában, mert olyan radikálisan teszi fel a kérdést, hogy azt nem lehet kikerülni, megkerülni, azt nem lehet összemaszatolni semmivel. Illés azt mondja, gyertek és itt azonban, most rögtön, tegyük pontra, nézzük meg, ki az Isten. Annyira biztos az ő Istenében, annyira biztos abban, hogy kinek a szolgája, hogy nem kérdés, hogy az ő Istene tüzet fog adni az áldozatra. Hol vannak ma ezek az illések? Kedves testvéreim, kedves vezető testvérek, szeretnélek megszólítani benneteket így az ige által, hogy legyetek ilyen céltudatos, elkötelezett vezetői a gyülekezetnek, mint Illés. Legyetek biztosak abban, hogy Isten hová helyezett benneteket. Mire hívott el? És ahogy az Új Szövetségben látjuk, hogy a jó vezető a legjobb szolga. Mert a vezetés az nem pozíció, hanem szolgálat. Amelyet úgy határoz meg a Biblia, hogy szeretetben történik. Amikor Illés ott van, és elmondja, hogy mi legyen a döntő ebben a kérdésben, akkor kimondja a nép az áment. Azt mondják, úgy legyen. Ez a legszomorúbb. Mert amikor ez a nép ezt mondta, hogy úgy legyen, ezzel azt mondta ki, hogy tulajdonképpen annyira bizonytalanok, hogy hova is tartoznak. Kedves gyülekezet, kedves gyülekezeti tagok, testvérek, ti is ennyire bizonytalanok vagytok? Tudjátok, hogy kihez tartoztok? Tudjátok, hogy kinek a vezetését kell elfogadni? Ki alá rendelitek az életeteket? Isten kiszélesítette a vezetést az ő szent lelke által. Annyira személyesítette, hogy nem kell prófétához menni, nem kell külön személyeket megszólítani, hanem az ő szent lelke a garancia arra, hogy vezet bennünket a hétköznapjainkban is. És ahogy mondja az ige, a próféta lelkek megismerik egymást, fölismerik egymást, alárendelik magukat egymásnak, és tudnak együtt szolgálni. Így tevődik össze az Új Szövetségben a gyülekezet vezetése, a vezettetés és maga a vezetés. És én ebben szeretném ezt a kis gyülekezetet bátorítani, hogy álljatok mögé annak a látásnak, amit Isten ad. Kérjétek el, ha van bizonytalanság, ha nem tudjátok, hogy mi legyen a jövővel, hogy legyen, milyen irányba menjünk, akkor kérjétek, hogy Isten mutassa meg, hogy melyik az az irány, amit ő látni szeretné tegerben. És álljatok mögé, ne sántikáljatok, ne legyetek bizonytalanok, ne a magatok érdekeit nézétek, mert ezek ideig óráig fognak tartani csak, hanem keressétek, ahogy mondja Jézus, Isten országát először, és minden megadatik. És ez a legcsodálatosabb, hogy miután meghozzuk ezt a döntést, és meg tudjuk tenni ezt a lépést, hogy én előbb az Isten országát keresem, én előbb oda megyek, én azt választom, akkor elindul egy tisztulási folyamat. Ismerjük jól a történetet, és nem szeretném tovább húzni az időt. Zárásként csak annyit szeretnék mondani, hogy miután egyértelmű és nyilvánvaló vált, hogy az Illés Istene sokkal nagyobb és erősebb és hatalmasabb, és megmutatja az ő csodáját, mert Isten az ő csodáival bizonyítékot ad nekünk, meggyőződést tud adni, hogy ő ma is munkálkodik és cselekszik. Utána jön a megtisztulás. Baál prófétáit ki kell írtani, helyre kell állítani az országot. És ez a legfontosabb, hogy az isteni vezetés az mindig ezzel jár együtt. Jön a megtisztulás folyamata. Tegye Isten ilyené ezt a gyülekezetet is, hogy áldás legyen mindenki számára, és egyértelmű legyen mindenki előtt, hogy ez a gyülekezet az Isten gyülekezete, és őt szolgálják. Amen.